Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. A rómaiakhoz írt levélből idézett gondolattal köszöntöm az Inter Arma Caritas 14. évfolyamában az 566. adásunk hallgatóit. A felelős szerkesztő Fodor Endre vagyok. Először műsorunk tartalmáról. Előző héten már hallották Berta Tibor katolikus tábori püspökkel folytatott beszélgetésemet a szent áldozásról, jelentőségéről, annak megéléséről, amelyet a mai műsorban is folytatok.
Tenni a jót másokért, igen. Tégy jót is tűnj el. Nem kell megvergetni a saját vállamat se, hogy a jobb kezet ne tudja, mit csinál a bal, meg a bal se, hogy mit csinál a jobb. Mindezt valójában úgy, hogy senki ne tudja, és látja a te mennyei atyát.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz egykori tábori lelkész hadinaplójának felolvasását is. A lelkész gondolatait Bőzsöny Ferenctől hallják majd.
Megismerkedem Mester Alderik László premontreivel. Őt váltam. Igen buzgó derékembernek gondolom az első benyomások alapján. Később aztán megtudtam, hogy jól láttam. Lelkiismeretes derék magyar ember. Az evangélikus lelkésszem lakom együtt. Ő mencsei parokos. A soproni teológián végzett, szintén derékember. Nem sok vizet zavart, de amit tett becsülettel elvégezte. Jól megértettük egymást. Jó kedvű, derűs egyéniségével.
És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Márk evangéliumából idéztem, amely bevezeti annak a beszélgetésnek a folytatását, amelyet Berta Tibor katolikus tábori lelkésszel kezdtem, és amelyet visszaidéztem már a korábbi adásunkban is. Ezt folytatjuk a szentáldozás jelentőségéről szólva. Folytatva a beszélgetésünket, a Szentíráshoz kapcsolódnék. Törvényszerű volt-e az, hogy az utolsó vacsorán történt esemény, miért éppen ez vált az egyháznak egy liturgikus eseményévé?
Amikor az Isten megszólítja az embert, ez is egy nagyon érdekes kifejezés, akkor én azt hiszem, hogy a teremtés utáni állapotot kivéve ott mindig van valamilyen közvetítő. Ugye Ádámot megszólította, hogy Ádám, hol vagy. De utána ilyen nem nagyon van. Ez a közvetlenség nincsen már meg. Elveszítettük a barátságot vele. És mindig valamilyen közvetítő elem, szimbólum. Nehezen mondom ki, mert a proféták sem szemtől szembe vannak vele. Mózes is csak a hátát látja. Tehát, hogy Isten soha senki nem látta. Tehát, hogy kell valami más, amivel ő megragadható, amivel ő az ő szava megragadható, amivel ő az ő jelenléte megragadható.
Na de az ő jelenléte maga Jézus, aki egy közvetítő.
Igen, így van, hiszen olyan szépen mondja 16. Benedek pápa, hogy kérdezik tőle, hogy hát milyennek képzeli el az Istent. Hát olyannak, mint Jézus Krisztus. Mert hát ő benne mutatkozik meg, meg az Isten, ő benne mutatkozik meg az Isten dicsősége. Tehát ő benne ragyog föl az Istennek az összes tulajdonsága idézőjelbe, ő benne mutatkozik meg valamiképpen. Nem tudom, hogy törvényszerű volt-e, de hogy az apostoli nemzedék, az apostoli kor azért rájön arra, hogy az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ez nem pusztán az, hogy most megemlékezünk mondjuk egy eltávozott szerettünkről. Bár abban is van kis rítus, rituálé, liturgia, hogy kimegyünk valakinek a sírjához, de ez itt nem, itt valami másról volt szó. Szóval azért az ősök tisztelete ő bennük is benne volt, de itt valamit ők felfedeztek, hogy itt az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, itt valami mást kell tenni. Tehát nem pusztán arra, hogy megemlékezni arról, hogy itt történt valami, hanem hogy valamit tenni kell. És ahogy a múltkor mondtam, tehát ő egy nagyon sokáig, jó ideig ők ugyanúgy járnak a jeruzsálemi templomba. De ugyanúgy részt vesznek az imádságokon, ugyanúgy részt vesznek a különböző szertartásokon ott. De ugyanakkor van már egy elkülönülés is, egyfajta saját liturgia. Amikor fölidézik Jézusnak a tanításait, amikor az apostolok szerintem beszélnek egymás között az újonnan jötteknek, az újonnan őhozzájuk kapcsolódóknak arról, hogy Jézus mit tanított, hogy mit mondott, hogy kialakul szépen lassan a Szentmisének az olvasmány, Szentlecke, evangélium. Nem így, persze, ők nem így nevezik, de kialakul valami. Aztán veszik a kenyeret, és ott van a bor. Hát azért ő náluk ez, tehát nem valami elrugaszkodott dolog, hogy most a kovásztalan kenyeret előveszik, vagy előveszik a bort. Hát az étkezéseknek ez azért egyfajta kelléke volt abban az időben. Tehát mint ahogy most is a kenyér, ami mindennapi táplálékunk. Tehát hogy lassan kialakul az, hogy elmondják ezeket a szavakat. Abban azért bízni kell, hogy a Szentlélek Úristen vezette az apostolokat.
Na de most akkor, atya, akkor ez most minek a szimbóluma? Az önfeláldozásnak, az áldozatvállalásnak, az Isten egy általad megfogalmazott közvetítőjére történő emlékezet a maga puszta nyers valóságában, hiszen feláldozta magát, értünk.
Nem szimbólum. A szimbólum az oltár, a kehely, a paténa, az oltárterítő. Mi liturgiának nevezzük ugye most, de a mi szentmisénk és Jézusnak az utolsó vacsorája, az valójában szavakban és verbálisan azt fogalmazza meg, ami ugye ez egy csütörtöki napon van, azt fogalmazza meg, ami pénteken történik. Ez az én testem, amelyet értetek, adok. Ez az én vérem, ami sokakért, mindenkiért kivontatik a bűnök bocsánatára. Ez történik meg pénteken. Nincs itt szimbólum. Kémiailag mindenhogy tudományosan megvizsgáljuk azt a szentostját, nem fogunk kimutatni semmit sem, csak azokat az elemeket, amiből az kiépül. A hit szemével kell ezt látni. Persze itt...
Maga
itt...
a teljesség a hitünk megélésének a pillanata?
Igen, én azt hiszem, igen, igen. Igen. Én pontosan azt gondolom, hogy a fölfoghatatlant a hit szemével lehet csak igazából valamiképpen megragadni. Ami nem tudománytalan, hanem túl van a tudományosságon. Tehát, hogy a transzcendens az nem tudja befogni a tudomány.
Igen, de ez milyen érdekes. Mégis kell, hogy a hit, ami egy belső lelki élmény, annak kell, hogy legyen egy tárgyasult vetülete.
Így van. Így van. Tehát, hogy...
Mégis. Igen. Miközben arról beszélünk, igen, hogy ez egy megfoghatatlan valami.
Aminek természetesen vannak nagyon pozitív elemei, vannak ugyanakkor negatívumok, lehet túlzásokba esni, lehet szélsőségekbe átmenni, lehet közömbösnek maradni. A fölkészüléseink. Azért az, amit mindenki tanult a katekizmusból, vagy a hittanból, hogy a szentmise előtti szentségi böjtöt meg kell tartani. Hát az nem pusztán egy fizikai böjt volt, hogy most csak vizet lehet inni. Persze sajnos ez lett teljes mértékben kihangsúlyozva. Tehát, hogy ott a böjt az nem pusztán azt mondja, hogy neked nem szabad húst enned. Fordítsuk át ezt a húsevést másra, tehát, hogy abban az időben, amikor a húsevés volt a luxus, a non plus ultra, az volt a legnehezebb. Hát most mi a legnehezebb? Lehet, hogy a
szenvedélyekről való lemondás.
Lehet, hogy a technikai kütyűinkkel való foglalkozás.
Igen.
A klaviatúrától való elszakadás, vagy a billentyűktől, vagy a nem tudom. Tehát, hogy, de nem biztos, hogy ez valakinek nem ez. Lehet, hogy valakinek tényleg most is a húsevés. De lehet, hogy a csokoládé, lehet, hogy a, nem tudom, a fagylalt. A lemondás nem azért van, mert hogy fogynom kell, nem azért van pusztán, hogy sanyargassam magam. Azt is mondhatnám, hogy mi is volt ott a názáreti mesternek a megkísértésénél. Olyan tisztán mond ki dolgokat. Néha azt szoktam mondani, hogy a böjt az egy nagy-nagy tisztánlátást ad. Nem csak kenyérrel él az ember, nem kell ezeknek a köveknek, kenyereknek lenni. Uradat Istenedet szolgáld valójában. Milyen tisztán válaszol a sátánnak? Tiszta mondatok vannak itt. Tehát, hogy a böjt, az imádság, az alamizsna, ami a böjtben, a nagy böjtben a három legfontosabb dolog, hogy hát tenni a jót másokért, igen. Tégy jót is tűnj el. Nem kell megveregetni a saját vállamat se, hogy a jobb kezet ne tudja, mit csinál a bal, meg a bal se, hogy mit csinál a jobb. Mindezt valójában úgy, hogy senki ne tudja, és látja a te mennyei atyát. Ahogy Jézus mondja, mindent lát. Látja az imádságodat, amit egyedül végezti, látja a jó cselekedeteit, látja a böjtödet. Visszatérve, nagyobb készület kellene. Az én részemről is, mint pap részéről.
Ne, hogy ne váljon semmi se természetessé, talán, nem? Magától értetődővé.
Igen.
Mert azért ennél többről van szó.
Hogyne, sőt, én azt gondolom, hogy mindazok a jelek, mindazok a szimbólumok, mindazok a szentmiséhez, a liturgiához, ez az ünnepléshez kötődő tárgyak, eszközök, helyek, azok mind szentek. Valamiképpen a szentnek a kisugárzása kell, hogy ott legyen rajtuk.
Újabb rész következik Nádasi Alfonsz hadinaplójából. Bőzsöny Ferencet hallják.
Február 17-e, csütörtök. A járőr bejön és jelenti, hogy nem talált aknát. Talán igaza van, mert éjjel havazott, meglátszanék a nyomok. Ha csak nincsenek még benn a tegnap délutániak közül, de még mindig zavarosak az érzéseim. Egyáltalán a tegnapi robbanás is érthetetlen, mert a német vasutas szerint közvetlen előttünk két szerelvény ment át ugyanazon a simpáron. Ezek az ukrán munkások nagyon gyanúsak. Nem kellett sokat várnunk. Egy időzített akna robban a mögöttem lévő teherkocsin. Őrült dörej, de nem lett hatása, mert szabadon fröccsent. Na, ha ezen az utolsó 11 kilométeren nem lesz semmi, végre megérkezünk Maloritába. Délután egykor meg is érkezünk. Az első ember az állomáson Pődör János, gépkocsi vezető adnagy Szanyi tanító volt, ő fogadott bennünket. Malorita 2000 lakosú hely, katolikus és görög-keleti pappal. elszórt faházak, apró épületek a falu szélén. Az állomáshoz körülbelül 300 méterre van az egészségügyi oszlop. Ide a 9. egészségügyi oszlophoz kellett jönnöm és jelentkeznem. De jó 100 méteres kerülővel jutok oda, mert éppen az én szobám körül van aknásítva. Az egész köré még erős drótsövényt is húztak. Na itt is jól kezdődik az élet, akna és drótsövény. Megismerkedem Mester Alderik László premontraival, őt váltam. Igen buzgó derékembernek gondolom az első benyomások alapján. Később aztán megtudtam, hogy jól láttam. Lelkiismeretes derék magyar ember. Az evangélikus lelkésszem lakom együtt, ő mencsei parokos. A soproni teológián végzett, szintén derék ember. Nem sok vizet zavart, de amit tett becsülettel elvégezte. Jól megértettük egymást, jókedvű, derűs egyéniségével. Lassan megismerkedtem a környezetemmel. 4 istálló között áll a házunk. Valami szolgabíró férje emberé volt. A kultúra áldása rögtön jelentkezik számomra kettősen. Éppen nekem a pedagógusnak kell tapasztalnom, hogy iskolapadokkal fűtünk. Körülöttünk mérhetetlen erdők, de így úgy látszik könnyebb. Benn a szobában szárítjuk a nedves holmiainkat, gyertyával világítunk. A szomszéd istállóban volt 5 betegünk, amíg a betegszobába vihettük őket. Azért volt ez az átrendezkedés, mert előtte néhány nappal került oda az egész 9. egészségügyi ezred, az oszlop. Állandóan fúj a szél, hordja a havat. A faháznak neki temett trágya, és a mellettünk pihenő lovak bájos idillben egyesültek. Hát ebben a drogériában csak ilyen szagot árulnak. Jelentkeztem a százados parancsnoknál. Egészen kis műveltségű, kapkodó, gyenge jellem. Majd meglátjuk, milyen lesz, ha jobban kiismerszik. Este pezsgőt bontottak a mester búcsúztatására és az én megérkezésemre. Ismét még erősebben elhatároztam, hogy vigyázok az italra. Eddig soha életemben nekem ez nem volt probléma. Amikor naponta ott volt előttem a bor, soha nem ittam. Amikor pedig gyomorfekélyem lett, nem volt szabad innom. De most nagyon kívánom, mert már 5 napja olyan ukránom van, így nevezik azt a szörnyű hasmenést, amit mindenki elkap, ki idejön, vagy valami szokatlan teszik, vagy iszik. Annyira kiszáradt a szervezetem, hogy állandóan csak inni tudnék. Vizet nem engednek inni. Teját kapunk állandóan, de folyton szomjas vagyok. Vacsora után bizony még ittam volna, de inkább azt a löcs katonai feketét választottam. Amikor láttam azt a vedelést, amit körülöttem a tisztek produkáltak, az elhatározásom még inkább megszilárdult. Soha sem akarok erről megfeledkezni. Remélem, hogy nem is lesz nagy áldozat, mert eddig sem jelentett nekem problémát. Már is látom, hogy mennyit isznek itt az emberek, szörnyű.
Köszönöm a figyelmüket! Az Inter Arma Caritas 566. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől ismétlésben, szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől hallhatnak itt a rádióban, és visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a Mária Rádió honlapján. A felelős szerkesztőt Fodor Endrét hallották. A katolikus tábori püspök és a püspökség valamennyi lelkésze nevében kívánok áldott, meghitt, szeretetben eltöltött húsvét ünnepeket valamennyi hallgatónknak és szeretteiknek. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!